Erős várom Istenünk! Jézus mondja, valahányszor megtettétek ezeket akárcsak egyel is, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. Ó, igen, jó nekem Isten közelsége, Istenemet, az Urat tartom oltalmamnak. Ezzel a két igével köszöntöm a testvéreket a mai Isten tiszteletünkön, és a kezdő ének a 447-es számú ének, az evangélikus énekeskönyvből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ma Isten tiszteletünkön a liturgiaének a 10. számú ének lesz az evangélikus énekeskönyvből, amely a 62. oldalt található. Én mindenkor veled vagyok, Uram, megragadtad jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz, Istenem, és végül dicsőségbe fogadsz be engem. Testem és szívem elsorvadhat, de szívem kősziklája te vagy örökké, Istenem.
Thank you.
az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy terméketlen fa az életem. Pazarlod rám kegyelmedet, és nem termem gyümölcseit. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas, és teremts bennem élő hitet, amely nem fárad el a jó cselekvésében az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embernek jó akarat. Fejünket, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Isten, egyedül a te kegyelmedből szolgálhatunk neked méltóképpen. Támogass erőddel, hogy botlás nélkül fussunk a cél felé, amelyet evangéliumodban tűztél elénk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet, az egyházunk által a Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapra kijelölt szent igét, amelyet megírva találunk Mózes első könyvében, annak a 4. fejezetében az 1. versétől a 16. a következőképpen. Isten igéjét Mózes első könyvéből, annak a 4. fejezet 1. versétől olvasom. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült, annak testvérét Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káint pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és az áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért haragszol, és miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta.
Akkor az Úr ezt mondta Káinnak: hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte: nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt: mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bujdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak: nagyobb a büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Íme, elűztél erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől. Bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr ezt felelte neki: nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. Eddig Isten igéje. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünket folytassuk a 455-ös számú énekkel.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mai napra, a Szent Háromság ünnepi utáni 13. vasárnapra kijelölt igehirdetési alapige, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában a 10. fejezet 23. versétől a 37-ig a következőképpen. Isten igéjét Lukács evangéliumából, annak a 10. fejezetéből a 23. verstől olvasom. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallottok, de nem hallották meg. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: egy ember ment el Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Eddig Isten igéje. Foglaljunk helyet. Szokatlanul kicsit hosszabb az ige szakasz, mint szokott lenni, de szerintem mindannyiunknak ismerős ez az ige szakasz. És egy picit a 2 versen hamarabb kezdi az ige szakaszt, mint ahogy ez a történet itt a Bibliában ki van jelölve, mert fontosnak találták azt, hogy lássuk azt, hogy milyen helyzetben is vannak ott Jézus és a tanítványok, és a körülötte lévő emberek. Hát Jézus odafordul a tanítványaihoz, és ezt mondja nekik, hogy boldogok vagytok, hogy engem hallhattok. Boldogok vagytok, hogy itt vagytok, és tanúi vagytok annak, amit én teszek, amit én cselekszek. Egy kiválasztott, egy keresem a megfelelő szót, egy különleges helyzetben vannak a tanítványok. Mert ők ott lehetnek Jézussal. Láthatják szinte minden egyes pillanatát az ő életének, és azt mondja, hogy ezért sokan irigyek is. Sokan lennének a helyükben. Más proféták, vezető emberek, királyok lennének szívesen a helyükben, mert sokat hallottak Jézusról, és mindenki szeretné megismerni őt. De hát miért ne szeretnék? Hát egy olyan emberről van szó, aki csodákat tesz. Ott vannak, képzeljük bele magunkat az ő helyzetükbe, egy római elnyomás alatt vannak, minden nap akár találkozhatnak atrocitátusokkal, a rómaiak felől, ott vannak a vámszedők, azok mind arra emlékeztetik az ottani embereket, hogy elnyomás alatt vannak, és jön egy ember, aki csodákat tesz, aki meggyógyít embereket, aki feltámaszt embereket, aki enni ad az éhezőnek. Ki ne akarná őt megismerni? De hát nem mindenki tud oda jutni hozzá. Miért? Azért, mert vannak saját korlátok. Mert nem mer oda menni az ember Jézushoz. Vagy a király, hát mit mondana a nép, hogyha én oda mennék Jézushoz? Mindenkinek van valami akadálya, valamilyen kifogása ahhoz, hogy ne juthasson oda. De ezek a tanítványok, akik egyszerű emberek, akiket kiválasztott az Úr Jézus, ők ott lehetnek. Ott lehetnek, és láthatják a mindennapjait. Együtt ehetnek vele, együtt ihatnak vele, együtt mehetnek vele egyik városból a másikba, első sorból tapasztalhatják azokat a csodákat, amiket tesz. Azért ezt nem sokan mondhatják el magukról. És ez fontosnak tartotta, hogy ezt kiemeljék. És ekkor lép be egy törvénytudó a képbe, és ő meg akarja kísérteni az Úr Jézust. Mert ő kicsoda? Ő egy törvénytudó. Ismeri valószínűleg minden betűjét a törvénynek, minden betűjét az Ószövetségnek, mindent tud arról, hogy mit, hogyan kell tenni, cselekedni, ahhoz, hogy az Istennek tetsző legyen, és ő próbára teszi a mestert. Valószínű, hogy még volt más indoka is a háttérben, mert hisz a farizeusok, az írástudók szerettek volna olyan bizonyítékot gyűjteni Jézus ellen, hogy meg tudják őt vádolni, hogy ki tudják őt vonni a forgalommal bármi áron. És ezért provokálták őt minden egyes lehetőséggel, amikor csak tudták. És ez a törvénytudó is ezt teszi, és felteszi neki azt a kérdést, hogy Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És Jézus mit válaszol erre? Nem ő mondja ki a választ, hanem visszakérdez. Visszakérdez, és azt kérdezi, hogy mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod. És ő maga válaszolja meg a kérdésre a választ, és ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus annyit mond neki, hogy helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Szóval tudta ő a választ, de mégis Jézustól akarta ezt kiprovokálni, hát ha valami mást mond, és bele tudnak kötni ebbe. De Jézus pontosan ismerte az ő gondolatait, az ő szándékát, és ezért is kérdezett vissza, és ő mondja el a kérdésére a választ. Ez a mi feladatunk is, hogy szeressük az Urat, keressük az Urat, és kövessük őt, és akkor élni fogunk. De itt van a végén, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Azért ez már annyira nem könnyű dolog. Mert hát az ember kit szeret legjobban? Saját magát. És hát mást legalább úgy szeretni, vagy még jobban? ez lehetetlennek tűnik az ember számára. De itt nem hagyja abba ez a törvénytudó, hanem tovább kérdez. Megkérdezi azt, hogy tehát ki lehet az én felebarátom? És Jézus nem egy egyszerű mondattal válaszol, hanem egy történettel válaszol, egy példázattal, és ott elmondja ennek az embernek az esetét, aki Jeruzsálemből megyen Júda felé, és az elég forgalmas út volt, és ezt tudták a rablók is, ezért érdemes volt nekik ott portyázni, mert az egyedül álló embereket könnyen meg tudták támadni, ki tudták fosztani, és hát ahogy olvassuk, nem riadtak vissza attól sem, hogy megverjék, sőt félholtra verjék ezt az embert. És miután ezt megtették, ott hagyják, magára hagyják, és nagy valószínűséggel, hogyha ez az ember nem kap segítséget, akkor lehet, hogy ott hal meg. És a történetben jön egy pap, jön az Isten embere, akit annak hívnak, akit annak tartanak, egy korábbi igehirdetőtől hallottam, hogy ez a pap nem csupán arra sétált, hanem éppen szolgálatba ment. Szolgálatba igyekezett, és ahhoz, hogy abban az időben a papok szolgálatba állhassanak, egy tisztulási folyamaton kellett, hogy átmenjenek. És ez testi és lelki értelemben kell ezt érteni. És igyekezett ez a pap, hogy odaérjen a szolgálati helyére, és ekkor látja meg ezt a nyomorult embert, aki ott van félholtra verve, és átfutott az agyán, hogy hát jó lenne segíteni ennek az ezen az emberen, de hát akkor bekoszolom a kezemet. És itt nem feltétlenül arra gondolt, hogy most véres lesz a keze, hanem arra, hogy ezen a testi tisztuláson akkor újból neki át kell esnie, ahhoz, hogy a szolgálatába álljon. És ő ezt nem vállalta fel, továbbment. Továbbment ez a pap, és jön egy lévita, kik is voltak a léviták. A léviták szintén Isten emberei voltak, azok az emberek, akik a gyülekezetekben, a templomban lévő feladatokat látták el, mi úgy mondanánk, hogy gondnok. Gondnaka volt a templomnak, a gyülekezetnek ez a lévita, és nagy valószínűséggel ő is szolgálatba volt, szolgáltára igyekezett, és mivel fontosabbnak tartotta azt, hogy időben odaérjen, ezért nem állt meg segíteni ennek az embernek. De jön egy másik ember, jön egy egyszerű ember, a nép embere, aki szintén nagy valószínűséggel nem csak sétálgatott, hanem dolga volt, és azt ment igyekezni intézni, rendezni, de ő megsajnálja ezt az embert. És ő veszi a fáradtságot arra, hogy megálljon. Megállt, ellátta a sebeit, bekötözte, felrakta a saját állatára, és elvitte a legközelebbi fogadóba. Ami azt jelenti, hogy neki gyalogolnia kellett. Ő még pluszban ezt a terhet is vállalta. Azon felül, hogy ellátta ezt az embert, és amikor megérkezik a fogadóban, ott is gondját viseli, és másnap rábízza a fogadósra. Nem csak simán rábízza, hanem még fizet is azért, hogy ápolja ezt az embert, hogy minél hamarabb felépülhessen, és újra mehessen végezni a saját dolgát, feladatát. Erre is volt gondja. És utána indult el, késve, végezni a saját feladatát. Ez az ember időt, energiát és még pénzt is szánt erre az emberre. Erre az elesett emberre. Kérdés az, hogy mi észrevesszük-e a mellettünk lévő elesettet, rászorulót. Nem feltétlen arra kell gondolni, bár az is előfordulhat, de ez nem mindennapi eset, hogy egy ilyen emberrel találkozunk, egy ilyen embert találunk az útszélén, de lehet más értelemben rászoruló ember. Lehet egy olyan ember, aki például ott vagyunk a vasútállomáson, és látjuk, hogy egy idősebb embernek vagy asszonynak nagy bőröngyei vannak. És nagy valószínűséggel segítsége van arra, hogy feltegye a vonatra. Meglátjuk-e ezt, hogyha ott vagyunk mellette, és segítünk-e neki. Vagy egy kisgyermekes anyukának a babakocsit feltenni a buszra. Vagy akár egy olyan embernek segíteni, akinek komolyabb szüksége van. Például most nemrégiben Görögszálláson az egyik asszonynak kiemelték a gyermekeit. Mert nem voltak megfelelők a körülmények, és ideiglenesen kiemelték. És adtak neki lehetőséget arra, hogy tegye rendbe a házat, és elmondták, hogy mit kell neki teljesíteni, és akkor visszakaphatja a gyerekeket. És hát egy olyan asszonyról van szó, akinek körülbelül egy éve halt meg a férje, és előtte a férje intézett mindent. Ő semmit nem csinált. Nem intézett ügyet, nem járt boltba, nem járt az iskolába a gyerekek miatt. Ő otthon volt. Néha elment napszámba, de ő semmilyen olyan dolgot nem intézett, ami most minden az ölébe esett. És mindenről neki kell gondoskodnia, és egy ilyen ember maradt ott egy olyan házban, ami tök üres, és azon kívül, hogy üres, még azért jócskán elég rossz állapotban is van. És jött hozzánk segítséget kérni, hogy akkor most ő mit tegyen. És akkor elmentünk hozzá, szétnéztünk, hát úgy kell elképzelni egy szobát, hogy több helyen le van verve a vakolat, itt-ott be van javítva, de úgyhogy rossz ránézni. Omladozó vakolat, több réteg festék, ami több színű, elég rosszul nézett ki. A mennyezet az tiszta füstös, kormos és tök üres a szoba. És akkor gondolkodtunk rajta, hogy hogyan tudnánk neki segíteni. Tisztában voltunk vele az ő helyzetével, hogy ő semmit nem csinált előtte. És ott gondolkodtunk, és nem nagyon tudtunk dőlőre jutni, és akkor mondtam, hogy akkor imádkozzunk. Forduljunk az Úrhoz segítségért, hogy adjon bölcsességet, vezetést, hogy mi lenne tényleg segítség ennek az asszonynak. Mert ott volt a lehetősége annak, hogy akkor megyünk, és akkor megcsinálunk mindent. Vagy az, hogy akkor elmegyek, és akkor elmondom neki, hogy mit kell, hogyan kell csinálni. Volt pénze, meg tudtam venni neki, amire szükség volt. Vettem neki festéket, a festéshez szükséges anyagokat, és akkor elmentem, és megmutattam neki, hogy akkor először csiszolja le a falat, megmutattam neki, hogy kell, kezébe adtam neki, és megcsinálta. Utána jött a festés, azt is megcsinálta. Kétszer-háromszor át kellett kenni ahhoz, hogy normálisan kinézzen, de megcsinálta. Utána jött a takarítás, de hát ahhoz sem volt semmije. Szintén meg kellett venni a hozzá lévő dolgokat, és feltakarított. De hát tudjuk azt, hogy egy festés után azért egyszer nem elég felmosni, azért ott sokkal többször kell ezt megtenni, és akkor mondtam neki, hogy akár 10-szer is mossa fel, addig még látszik. Nem látszik, hogy milyen színű is a padló. És megcsinálta. És ő csinálta meg. Nem mi csináltuk meg helyette, hanem ő csinálta meg. Egy olyan asszony, aki előtte soha nem csinált ilyet, megcsinálta. És mindig buzdítottuk arra, hogy nézzen az Úrra, és imádkozzon, mert ő tud neki segíteni. És ő tette alkalmassá őt arra, hogy mindezeket megcsinálja. Utána jöttek a bútorok, nézték a kolléganők, hogy a hirdetéseket, és találtak ingyen elhozható bútorokat. Elmentem érte, elhoztam, beraktuk neki, megvannak is. Hála az Úrnak, mindene megvan ahhoz, hogy visszakaphassa a gyerekeket. Nem sokára lesz egyébként ez ügyben a tárgyalás. Hát bízunk benne, hogy az Úr akarata fog teljesülni ebben is. De amiért ezt elmondtam, hogy nem mindegy, hogy hogyan segítünk egy másik embernek. Mert nem biztos, hogy az javára vált volna, hogyha mi elmegyünk, és megcsinálunk helyette mindent. De az Úr ezt mutatta, hogy így legyen. Mutassuk meg neki, hogy hogyan kell csinálni, és hogy ő csinálja meg. Mert ezáltal erősödött, addig sem gondolt arra, hogy a gyermekei nincsenek mellette, és megtanulta, hogy hogyan kell csinálni. Legközelebb fogja tudni egyedül is. És nagyon fontos az, hogy a kellő módon segítsünk a rászorulónak. Mert az útszélén kéregetőnek sem biztos, hogy arra van szüksége, hogy adjunk neki pár forintot. Lehet, hogy többet ér neki egy szelet kenyér. Vagy felkarolni őt és megmutatni, hogy hol talál megfelelő helyet, ahol ellátást kaphat. Az Úr tudja megmutatni ezt is, hogy hogyan kell segítenünk a másik embernek. De hogy mondjak egy negatív példát is, mert hát én sem vagyok tökéletes. Ide jöttünk a pünkösdi csendes napra, és ahogy kiszálltam az autóból, láttam ott a padon egy hajléktalan embert, aki hát elég rosszul nézett ki. Arra már nem emlékszem, hogy most a padon feküdt, vagy a pad mellett feküdt. De lényeg az, hogy ott volt bennem az, hogy oda kellene menni hozzá, és megkérdezni őt, hogy jól van-e szüksége segítségre. És egyből nem mentem oda hozzá, hanem bejöttünk, behoztuk, amit idehoztunk, tettem, vettem, és csak ott forgott a gondolatomban, hogy ki kellene menni ehhez az emberhez. És megint jött valami, megint mást csináltam, máshová mentem, és megint jött a gondolat. És kimentem, és akkor már láttam, hogy néhány testvér már oda ment hozzá közülünk. És csak félfüllel hallottam, hogy szüksége volt segítségre, mert mentőt hívtak hozzá. Nem mentem oda, amikor indított az Úr elsőre, hanem sokadjára akartam oda menni. Jó meghallani az Úr hívását, mert lehet egy olyan helyzet is, amikor az a pár perc is döntő lehet egy ember életében. Fontos az, hogy ne engedjük, hogy a világnak a rohanása elvegye a figyelmünket az Úrról. Elvegye a figyelmünket arról, hogy az Úr Jézusra figyeljünk, az ő igéjére figyeljünk, és hogy engedjük, hogy eltávolítson bennünket a feladatunktól, a szolgálatunktól. Hogy ne olyan lelkülettel végezzük azt, amilyennel kellene, ami az Úrnak tetsző. Fontos, hogy az Úrra figyeljünk. Fontos, hogy az ő akarata szerint cselekedjünk. És mit csinál Jézus, mikor a példázat végére ért, megkérdezi ettől a törvénytudótól, hogy szerinte a hármójuk közül ki volt az, aki helyesen cselekedett. És hát azt mondja, hogy aki irgalmas volt hozzá. És Jézus ezt mondja neki, hogy menj el, és hasonlóképpen cselekedj. Ezt várja tőlünk is az Úr, hogy hasonlóképpen cselekedjünk. Hogy meglássuk az ő akaratát egy-egy ilyen helyzetben, és nyúljunk le, és segítsünk annak a rászorulónak, aki éppen az utunkba esik. Aki éppen az utunkban van. Mert sokféleképpen segíthetünk másoknak, akár egy jó szóval is, egy mosollyal, de akár cselekedettel is tudunk segíteni. Az elhangzott példák alapján sok módja van annak, hogy segítsünk a fele barátunknak, és legfőképpen ehhez az kell, akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha engedjük, hogy az Úr Jézus töltse be a mi szívünket. Mert az ő szeretete tesz ki, minket képessé arra, hogy lehajoljunk a másik emberhez. Szeretetből lehet ezt megtenni. Hogyha mi vagyunk az első helyen, ha mi vagyunk magunknak a legfontosabb, akkor ezt nem tudjuk megtenni. Mert nem látjuk meg a másiknak a nyomorúságát, a rászorultságát, mert magunkkal vagyunk elfoglalva. De hogyha engedjük, hogy az Úr Jézus betöltse a mi szívünket, és ráfigyelünk, és azt cselekesszük, amit ő akar, akkor észre fogjuk venni, és meg tudjuk tenni, amit kíván tőlünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked, hogy te tanítasz bennünket arra, hogy hogyan kell helyesen cselekedni. Tanítasz minket arra, hogy figyeljünk oda másokra, szeressük a fele barátunkat. De kérünk téged, Urunk, hogy te segíts nekünk abban, hogy te töltsd be a mi szívünket. És segíts abban, hogy amit tőled eltávolít, az a mi bűneink, tudjuk letenni eléd, Urunk, hogy tudjál megszabadítani minket azoktól, a bűnöktől, amelyek ott vannak az életünkben, hogy minél nagyobb helyet, minél nagyobb teret tudjál hódítani a mi életünkben. Ahhoz, hogy észre tudjunk venni minden egyes rászoruló embert, hogy tudjunk segíteni, és olyan módon tudjunk segíteni, ami éppen neki tényleg segítség, ahhoz, hogy ki tudjon jönni abból a nyomorult helyzetéből. De köszönjük, Urunk, hogy te is küldesz segítséget nekünk is, mert mi is vagyunk sokszor nyomorult helyzetben, és hálásak vagyunk a segítségért. Kérünk téged, Urunk, hogy tudjuk ezt viszonozni, tudjuk ezt továbbadni a te akaratod szerint. Amen. Énekeljük a 443-as számú énekünk első versét, a hirdetésre készülve. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten 27-én kedden 18 órától női kör lesz. A témája az útmutatónak a napi igéi. 29-én csütörtökön 18 órától biblióra lesz. A témája szintén az aznapi útmutatóban lévő igék. 30-án pénteken 17 órától ifi lesz a kisházban. Ennek a témája János Márk az apostolok cselekedeteinek a 15. fejezete szerint. És szeptember 1-én vasárnap 10 órától Isten tisztelet lesz itt a templomban, és gyermekóra lesz a kisházban. Ahogy hallhattuk, jövő héttől visszaállunk a normál rendre a hétköznapi alkalmak tekintetében. Tehát a női kör, a biblióra és az ifire is várjuk szeretettel a testvéreket. Tanévnyitó istentiszteletünket szeptember 8-án tartjuk. Hordozzuk imádságban a vakáció hátralő részét és az új tanév előkészületeit. Az istentisztelet felvételeit, fotók letölthetők a philadelphia.luteran.hu weboldalról. A feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán, illetve a gyülekezetnek a Facebook oldalán. A csendes napnak, a 20. csendes napnak a hangfelvételei is megtalálhatók a honlapon. A gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számából vigyünk bátran másoknak is, mert hisz ez is egy lehetőség arra, hogy hívogassunk embereket, és egy olyan igét adjunk a kezükbe, ami nem egy száraz ige, hanem van benne bizonyságtétel is, benne vannak a gyülekezetnek az alkalmai is, imádság is van benne. Jó, hogyha élünk ezzel a lehetőséggel. Aki szeretne bizonyságot tenni, illetve beszélgetésre, látogatásra van igénye, szóljon bátran. A fali újságon, a honlapon megtekinthető a 2024-es évi programoknak a listája. És hirdetem még az EKE alkalmakat, a legközelebbi alkalom a családos hétvége lesz, szeptember 27-től 29-ig jelentkezni az ekealapítvány.hu oldalon lehet. A biatorbágyi alkalmak női hét lesz, szeptember 9-től 13-ig, házaspáros hét lesz, szeptember 16-tól 20-ig, és hirdetném még a októberi férfi hetet is, mert már lehet arra is jelentkezni, és nyírtelekről is, és görögszállásról is már többen jelentkeztek, úgyhogy nagy valószínűséggel közös utazásra lesz lehetőség erre a férfi hétre. Jelentkezni az mbb.hu honlapon lehet, elektronikusan, hogyha valakinek esetleg erre segítségre van szükség, akkor bátran szóljon és szívesen segítünk. Akinek van céladománya a kisvárdai templomunk felújítására és a járda építésére, keresse pénztárusunkat, illetve a persejbe dobott összeg esetén borítékon jelezze a célt, hogy mire adja az adományt. És hordozzuk imádságban az előttünk álló munkálatokat, már most már hamarosan hozzá fogunk tudni kezdeni, és meg fog szépülni a kisvárdai templomunk is, hála legyen az Úrnak érte. Hirdetem még, hogy a bulletinnek a másik oldalán ima témákról olvashatunk. Imádkozzunk az embertársainkért, imádkozzunk a gyülekezetünkért, imádkozzunk az egyházunkért, és imádkozzunk a világért is, mert oly sok rossz van abban is, és jó lenne, hogyha a megfelelő vezetők, akár itt a háborúra gondolva, átgondolnánk ezt a helyzetet, hogy mit is csinálnak ők, és odafordulnának az Úr Jézushoz, hogy az ő akarata szerint tudnának döntéseket hozni. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A befejező oltári szolgálat előtt énekeljük a 473-as énekünk első versét. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy zavartalanul összegyűlhetünk itt a te házadban, Urunk, és zavartalanul hallgathatjuk az ígédet, és hangosan dicsérhetjük a te nevedet énekszóval. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi még itt szabadon tehetjük ezt. De kérünk téged azokért, akik üldöztetésben élnek, akik korlátozva vannak abban, hogy ezt ilyen szabadon megtegyék. Te légy velük, Urunk, és te adj nekik kitartást, erőt ahhoz, hogy annak ellenére, hogy tiltva vannak, tudjanak összegyülekezni, és tudjanak imádkozni, tudjanak hálát adni neked, tudják zengeni a te dicséretedet énekszóval. Kérünk, Urunk, hogy őrizd meg őket, és add, Uram, hogy kitartsanak a végsőkig. De kérlek, Urunk, a háború áldozataiért, azokért az emberekért, Urunk, akik ott vannak a frontvonalon, te tartsd meg őket, Urunk, hogy rád gondolhassanak. Te tartsd meg, Urunk, a családtagokat, akik otthon vannak félelemben, aggódva, hogy szerettük hazaérkezik-e vagy sem. Te adj nekik is, Urunk, erőt, hogy te legyél a bizodalmuk, te legyél a támaszuk ezeknek az embereknek is. De kérünk, Urunk, a döntéshozókért is, hogy ők is akarják a te akaratodat keresni, Urunk, és a te akaratod szerint döntéseket hozni, hogy minél hamarabb vége lehessen ennek a szörnyű háborúnak. De kérlek, Uram, az országunk vezetőiért is nagy felelősséget bíztál rájuk, Urunk. Kérünk téged, hogy legyen fontos számukra az, hogy tőled várják a vezetést, az útmutatást, hogy a te akaratod szerint tudják vezetni az országot, a te akaratod szerint tudjanak döntéseket hozni, hogy a te dicsőségedre végezhessék mindazt a szolgálatot, amelyeket rájuk bíztál. De így kérlek, Uram, téged az egyházunkért is, hogy sokat bíztál az egyházi vezetőkre is, Uram. Kérlek téged, hogy ne engedd, hogy elfordítsa őket a világ, hogy bele akarjanak simulni a világ szövevényeibe, vagy a világ nyomására tudjanak döntést hozni, állást foglalni kérdésekben. Add, Urunk, hogy a Biblia legyen az alap, a kiinduló pont számukra, és a Biblia tükrében tudják megvizsgálni az adott kérdéseket, és aszerint tudjanak választ adni, Urunk, minden egyes kérdésre, hogy a te akaratod teljesülhessen.
Kérlek, Uram, a gyülekezetünkért is. Te látod, hogy mennyi minden van nálunk is. Köszönjük neked, Urunk, hogy két hívő lelkészünk is lehet. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy tisztán hallhatjuk az evangéliumot tőlük. Hálásak vagyunk azért is, hogy a presbitereink is hívők lehetnek. És fontos számukra az, hogy a te akaratod szerint vezessék és irányítsák a gyülekezetet. Hálát adunk neked, Urunk, azért a lehetőségért, hogy az itteni kisvárdai templomunkat is meg tudjuk szépíteni kívülről. Köszönjük, Urunk, hogy elhoztad a lehetőséget erre. Itt az utolsó pillanatban egyre több helyen omladozik a vakolat. Köszönjük, Urunk, hogy te óvsz meg mindenkit attól, hogy sérülés keletkezzen ezekből, amikor ezek leesnek. Kérünk téged, Urunk, hogy a mesteremberek a te akaratod szerint tudják elvégezni a munkálatokat, hogy megint akár 50 évre szép lehessen a templomunk. Kérünk téged, Urunk, hogy a mellette lévő munkálatokért is, a járda építésért is, te adj ebben is vezetést, Urunk, hogy hogyan, miként tudjuk ezt megcsinálni. Te adj segítő kezeket hozzá, Urunk, hogy mindent el tudjunk végezni a maga idejében. De Urunk, kérünk téged azért is, hogy tudjunk a családjainkban is világítani. Tudjunk rólad beszélni, Urunk, hogy bizonyságot tehessünk te rólad, mert nagyon fontos az, hogy ne tartsuk magunkban, hanem mondjuk el, mert hisz erre hívtál el minket, Urunk, hogy szóljon a te igéd, hogy mi is mondjuk azt, mindazt, amit megtapasztalunk a te akaratodból, adjuk ezt tovább. Akár örömünk van, akár nehézségünk van, adjuk tovább, mert együtt könnyebb. Jobb örülni, és jobb együtt imádkozni a nehézségekért, és sokkal könnyebb veled, Urunk, mint nélküled. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy áld meg a mai napunkat is, és a tőled tanult imádsággal fejezzük ezt be. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És most vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Folytassuk tovább a megkezdett énekünket.
Thank you.
Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, erős vár a mi Istenünk.